Hallgassátok meg Istennek igéjét. A korintusi gyülekezethez írott második levél a 13. fejezetéből. A korintusi gyülekezethez írott második levél a 13. fejezetéből így szól hozzánk az írott íge. Most harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Előre megmondtam, most is előre megmondom, mint másodszori ott létemkor, és most távol létemben is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is. Ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes, mint hogy annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban az a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. Mert ha meg is feszítetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek vagyunk is ő benne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokban, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. De remélem, felismeritek, hogy mi viszont kipróbáltak vagyunk. Imádkozunk az Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi kipróbáltaknak mutatkozzunk, hanem azért, hogy a jót tegyétek, mi pedig, mintha nem volnánk kipróbáltak. Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért. Azért írom ezeket távol létemben, hogy ott létemkor ne kelljen keményen bánnom veletek aszerint a hatalom szerint, amelyet az Úr nekem építésre és nem rombolásra adott. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntenek titeket a szentek mind. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található a korintusi gyülekezethez írott második levél 12. fejezetének 19-től 21-ig terjedő verseiben a következőképpen. Régóta azt gondolhatjátok, hogy mentegetőzünk előttetek. Mi azonban Isten színe előtt a Krisztusban beszélünk, mindezt pedig, szeretteim, a ti épülésetekre. Félek, hogy viszálykodás, irítség, harag, önzés, felfuvalkodás, pártoskodás lesz közöttetek, úgyhogy amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsiratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Lehet, hogy meglepődtetek, hogy ilyen kemény szavakat olvastam fel, akár csak a lekcióban, akár csak most az alapígében. Tulajdonképpen ezek az igeversek a mai napra kijelölt újszövetségi igerészből vannak. Akik naponta olvassuk vezérfonaluk szerint a második korintusi levelet, láthatjuk, hogy bár Pál apostol nagyon szereti ezt a gyülekezetet, még annak ellenére is, hogy sokan ellene fordultak, és súlyos vádakkal illették őt. A gyülekezet iránt érzett szeretete azonban még nem ok arra, hogy a gyülekezetben jelenlévő bűnök fölött szemet hunjon. Sőt, éppen a korintusiak iránt érzett őszinte szeretete ösztönzi Pált arra, hogy intsen, hogy a bűnökre rávilágítson, hogy a bűnösöket megintse. Nem a sértődöttség, nem a harag, nem a személyes bosszú az, ami vezérli őt, hanem az a célja, hogy a korintusiak felépüljenek a Krisztusban. Amikor Pál kemény szavakkal inteni és fegyelmezni igyekszik a korintusiakat, azt szeretné elérni, hogy visszatérjenek az igaz evangéliumhoz, hogy a bűnt valóban bűnnek lássák meg, és bűnnek ismerjék el, és megvallják azt. Amikor Pál apostol az egyház fegyelmet gyakorolja, nem rombolni akarja a gyülekezetet, hanem építeni. Sokat hallani mostanában gyülekezet építésről. Lelkipásztorok, presbiterek számára különböző konferenciák vannak ebben a témában. A gyülekezeti tagok között is vannak olyanok, akik keresik a helyüket, keresik azt az igazán jó gyülekezetet, ahol ők is szívük szerint szolgálhatnak, ahol ők maguk is, mint gyülekezeti tagok részt vehetnek a gyülekezet építés munkájában. De mitől lehet és mitől lesz jó egy gyülekezet? Vannak, akik szerint színvonalas, modern zenére van szükség. Vannak, akik a házi csoportok, házi bibliaórák, házi imaórák szervezésében látják a megoldást. Vannak, akik szerint az istentiszteleti helyiség kinézetétől és felszereltségétől függ sok minden. És még sorolhatnék több ilyen és ehhez hasonló ötletet. A reformátorok, őseink annak idején négy dolgot határoztak meg az igazi egyház kritériumaként. Ott van egyház, mondták, ahol az igét hirdetik, ahol a sákramentumokat kiszolgálják, ahol gyakorolják a diakóniát és az egyház fegyelmet. Az ige alapján ez utóbbit fogjuk most közelebbről megvizsgálni. Az egyház fegyelemről beszélni, egyáltalán fegyelmezésről beszélni nem igazán népszerű dolog ma. Sok keresztény ember igyekszik kerülni ezt a témát. Mi azonban lehetünk elég őszinték és bátrak ahhoz, hogy feltegyük magunknak a kérdést, mit mond a Szentlélek a mai napon nekünk, a rimaszombati református gyülekezetnek, mit tanít nekünk az Úristen az egyházfegyelem gyakorlásáról. Először is azt, hogy néven kell nevezni a bűnt. Pál apostol a korintusiakhoz írott második levél 12. fejezetének nem felolvasott előző verseiben így szól. Félek, hogy viszálykodás, irítség, harag, önzés, felfúvalkodás, pártoskodás lesz köztetek, úgy, hogy amikor odamegyek, ismét megaláz engem. Az én Istenem nálatok, és megsiratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek. Pál őszintén megvallja, hogy félelem van benne, amikor a korintusiakkal való személyes találkozásra készül. Ennek a félelemnek az oka, hogy Pál nem olyannak fogja találni a gyülekezetet, ami ennek szeretné. Pál nem azért szeretne hozzájuk menni, hogy fegyelmezze őket, hanem azért akar hozzájuk menni, hogy szolgáljon közöttük, és az evangéliumot hirdesse ott nekik. Mivel azonban komoly bűnök vannak jelen a korintusiak életében, ezért Pál ezeket a bűnöket néven nevezve, mégis a fegyelmezéssel kell, hogy kezdje a munkáját. Pál által néven nevezett bűnök két téma közé csoportosíthatók. Az első csoportba tartoznak a viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádoskodás, felfúvalkodás, pártoskodás, mert ezek mindegy megosztott gyülekezet jellemzői. A másik csoport a tisztátalanság, a paráznaság, a kicsapongás csoportja. Nézzük először az első csoportot. A rágalmazást és a vádaskodást említi az apostol. Mi talán sokszor ezt a kettőt nem is vesszük annyira komolyan, nem kezeljük igazán bűnként. Nem, minthogyha nem tartanánk rossz dolognak, csak éppen, amikor mi is rágalmazunk, vagy vádaskodunk, nem gondolunk arra, hogy mit teszünk valóban. Az első kifejezésben a rossz beszéd, a másodikban a sugdolózás, a fecsegés jelentés tartalom a hangsúlyos. A kettő együttes jelentése egyértelmű. Valakiről rosszat mondunk a háta mögött. A rágalmazás, a vádaskodás lelkülete pusztító erejű. Egy ókori mondás szerint három szemét tesz tönkre. Azt, akit rágalmaznak, azt, aki rágalmaz, valamint azt, aki meghallgatja a rágalmazást. Jó lenne eljutnunk oda, hogy amikor valaki rágalmazni, vádaskodni kezd, azt tudjuk mondani, hogy ne folytasd, én erre nem vagyok kíváncsi. Beszéld meg a dolgot inkább az illetővel. Szükséges, hogy ebben a tekintetben is helyre tegyen bennünket az Isten ígéje. Mi sokszor ciki dolognak képzeljük, vagy érezzük valakitől megkérdezni, hogy igaz-e az a rossz, amit terjesztenek róla. Ciki dolog szembesíteni valakit a saját bűnével. Esetleg kegyesen arra is hivatkozunk, hogy nem akarjuk megbántani az illetőt, de ugyanakkor meg másoknak nyugodtan elmondjuk, mintha azzal nem bántanánk meg. Ha mi Krisztushoz tartozunk, ha az ő egyházának tagjai vagyunk, kötelezzük el magunkat arra, hogy ne mondjunk rosszat a másikról. Vagy ha rosszat hallunk, szeretettel megkérdezzük a testvért. Beszéltél-e már az illetővel? A bűnök másik csoportja, a tisztátalanság, kicsapongás vagy paráznaság csoportja. Míg a rágalmazást és a vádaskodást nem vesszük komolyan, addig a szexuális bűnök esetén az a nagy baj, hogy keresztény körökben egyáltalán nem szokás beszélni róla. Szégyen még csak meg is említeni. Ez persze nem jelenti azt, hogy a probléma ne lenne jelen. Csak éppen nem beszélünk róla. De ha valamiről nem beszélünk, az még nem jelenti azt, hogy nem létezik. Sőt, annál nagyobb a kísértésnek az ereje, hiszen a bűn az elrejtettségben tud igazán erőt venni rajtunk. Pál apostol nem tesz különbséget a bűnök csoportjai között. A gyülekezetben a megosztottság ugyanolyan pusztító, mint a paráznaság. Mind a kettőt pontosan nevén nevezi az apostol, mivel attól tart, hogy a korintusiak közül többen nem tértek meg ezekből. Pál apostol vágya pedig a gyülekezet építése, ezért nevezi nevén a bűnt, és ezért gyakorolja az egyház fegyelmet. Az egyház fegyelemnek egy következő módszere az, hogy szembesíteni kell a bűnöst a bűnével. A lekcióban olvastam, előre megmondtam, most is előre megmondom, mint másodszori ott létemkor, és most távol létemben is azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is. Ha még egyszer elmegyek, nem leszek kíméletes. Úgy tűnik, a korintusiak nem tértek meg a bűnből, ezért Pál ott létekor majd szembesíteni fogja a bűnösöket helyzetükkel, és fellép ellenük. Pál éles gúnnyal folytatja gondolatmenetét, minthogy annak bizonyítékát keresitek, hogy általam valóban az a Krisztus szól, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas közöttetek. A levél korábbi részeiből kiderül, hogy a korintusiak, a hozzájuk érkező állapostolok munkálkodása nyomán lenézik az apostolt, akinek testi megjelenése gyenge, retorikai képessége szánalmas. Hogyan szólalhatna meg ezen az emberen keresztül a mindenható Jézus Krisztus? Hogyan szólhatna Pálon keresztül maga az Isten? Azt várják Páltól, hogy jelekkel és csodákkal bizonyítsa azt, hogy valóban Krisztus szól általa. Pál kész ezt bizonyítani, de nem úgy, ahogy azt a korintusiak várják tőle. A Krisztus ereje nem a csodákban fog megnyilvánulni, mondja Pál, hanem abban, hogy keményen fellép a meg nem térő bűnösök ellen. Erőre van szükség, hogy valaki megintse az ő testvérét. Milyen alapon, milyen felhatalmazással, milyen erővel tehetjük ezt meg? Egyedül Jézus Krisztus által, aki megfeszítetett erőtlenségében, és él az Isten hatalmából. Végül az egyházfegyelem harmadik módja az, ha megpróbáljuk önmagunkat. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e, önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Csak az a felismerés hoz igazi változást, amire az illető saját maga eljutott, és nem az, amit más mondott neki. Önmagunk megvizsgálása, az önvizsgálat, az önismeret mindig is része volt Isten gyermekeinek az életének. Az önvizsgálat ott kezdődik, amikor tudatosan odaállunk az Isten elé. A bibliai önvizsgálat nem az emberből indul ki, nem is más embert vagy társadalom által elfogadott értéket tesz meg mércének. A kezdő zsoltárban így olvastam: vizsgálj meg engem, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Pál megkérdezi a korintusiakat: vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ez tehát a próba tétje. Ha nem ismerik fel, ha nem tudják, akkor nem is tartozhatnak hozzá. Akkor nincsenek hitben. Ha nem bizonyosak, hogy a megfeszített és feltámadott Krisztus él bennük, akkor igazából nincs is mit megvizsgálni. Pál apostol azonban tudja, hogy Krisztus ott van bennük. Ő hirdette nekik az evangéliumot, amikor szívükbe fogadták az Isten üzenetét. Ha pedig ezt valóban felismerik, akkor megtérnek a bűnből, mert ez lenne az önvizsgálat célja és értelme. Keresztjén testvéreim, szeretett gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban. Gondoljuk hát végig mi is. Ha Krisztus valóban bennünk van, ha általa a mi testünk a Szentlélek templomává lett, akkor miképpen élhetnénk és maradhatnánk a bűnben? Akkor nem kellene minekünk is megutálni a rágalmazást, a vádaskodást, a viszályt, a haragot, az önzést, a tisztátalanságot, a paráznaságot, vagy éppen a kicsapongást? Ha megvizsgáljuk magunkat Isten színe előtt, és felismerjük azt, hogy Krisztusban vagyunk, akkor ez arra kötelez, hogy befejezzük a rossznak a cselekvését. Pál apostolhoz hasonlóan ma nekünk is az a vágyunk, és azért imádkozunk, hogy ez a mi gyülekezetünk is épüljön Jézus Krisztusban. Kérdés az, hogy készek vagyunk-e tenni ezért. Készek vagyunk először is nevén nevezni a bűnt, saját bűneinkkel kezdve a sort. Készek vagyunk-e letenni a rágalmazást és a tisztátalanságokból megtérni. Készek vagyunk-e szembesíteni a bűnöst a bűnével, és elfogadjuk-e, ha minket intenek meg, hitbeli testvéreink. El tudjuk-e mindezt szeretetben hordozni. Készek vagyunk-e megpróbálni önmagunkat. Gyakoroljuk-e az önvizsgálatot, ami Urunk előtt. Készek vagyunk-e napi rendszerességgel elcsendesedni Isten előtt. Az Úristen szent lelke cselekedje meg azt, hogy mindez a mi épülésünket és a gyülekezet Krisztusban való épülését szolgálja.